Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Kérlek, fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy együtt jobbak vagyunk. Együtt jobbak vagyunk. Most a másik oldalra is fordulj, aki mellett a másik oldalon ülő, és neki is mondd ezt. Együtt jobbak vagyunk. Oké. Ez volt a címe a KKL tábornak idén, hogy együtt jobbak vagyunk. Viszont hadd mondjam el, hogy ez az üzenet, amit fogunk ma folytatni, és ez az a téma, amiről fogunk beszélni, és szeretnénk, hogyha nem csak a táborozók lennének ennek a részei, hanem az egész gyülekezet. Ugyanis a táborban nem másról beszéltünk, mint a gyülekezetről. És azért arról, hogy miért van szükséged a gyülekezetre. Fordulj a melletted ülőhöz, és mondd neki azt, hogy szükséged van a gyülekezetre. Szükséged van a gyülekezetre. És erről beszéltünk ebben a négy napban, hogy miért van szükséged, miért van szükségem a gyülekezetre. Szeretnénk most kiosztani egy jegyzetet, a táboros jegyzetet azoknak, akik nem voltak a táborban. Kérlek, csak emeljétek fel a kezeteket, hogy tudjunk adni nektek a teljes hétvégének a jegyzetét, oda fogjuk nektek adni. Pontosan azért, mert szeretnének benneteket megkérni, akik nem voltatok ott, hallgassátok meg, a kkl.hu-n fent van mind a négy tanítás, négy alkalomnak a tanítása, és szeretnélek benneteket megkérni, hogy hallgassátok végig a következő héten, és tanulmányozzátok át ezt a jegyzetet. Ugyanis hiszem azt, hogy ez a téma képes lesz megváltoztatni teljesen az életedet. Megváltoztatni a gondolkozásodat a gyülekezetről, a közösségnek a fontosságáról, a kapcsolódásnak a fontosságáról. Csak hadd mondjam el azt, hogy Isten annyira, de annyira szeretné azt, hogyha kapcsolódnál a helyi gyülekezethez. Istenben van egy mély vágy, hogy kapcsolódj a helyi gyülekezethez. Ezért négy hasonlatot hoz a Bibliában a gyülekezetre. Hogy ezen a négy hasonlaton keresztül bemutassa az áldásait, bemutassa és adjon egy kijelentést mindannyiunk számára. És ez a vágyam, hogy ne csak halljuk meg ezeket, hanem legyen egy kijelentésünk arról, hogy mit jelent a gyülekezet, milyen áldásai vannak. És négy áldásról beszéltünk, amikor kapcsolódunk a gyülekezethez, a helyi gyülekezethez. És elmondtam ugye azt is, hogy mit jelent a kapcsolódni. Beszéltünk erről a szóról is, hogy mit jelent kapcsolódni. Kérlek, hogy hallgassátok végig, nem tudunk most ezen végigmenni. Csak gyorsan ez a négy hasonlat, amiről beszél a Biblia. Mi a gyülekezet? A gyülekezet Isten temploma. Örök temploma. Szóval amikor kapcsolódsz a gyülekezethez, akkor nem csupán egy társasághoz, egy közösséghez kapcsolódsz, hanem egy szellemi templomhoz. Miért hasonlítja a Biblia egy szellemi templomhoz a gyülekezetet? Azért, mert az elsődleges áldása a gyülekezetnek, hogy stabilitást és támaszt nyújtson. Még egyszer, azért, hogy stabilitást és támaszt nyújtson az életedbe. És erről volt szó az első alkalom alatt, a pénteki alkalmon. A gyülekezet, mint templom. A második nap Zoltán beszélt arról, a gyülekezet, mint test. Miért hasonlítja Isten a testhez a gyülekezetet? Azért, mert ezen keresztül szeretne életet és növekedést adni. Olyanok vagyunk, mint egy testben a testrészek. Ha egy testrész nem kapcsolódik a testhez, elhal. Nem tud növekedni. Meghal egy idő után. És annyira jó volt, Zoltán elmondta, hogy hány óráig bírja egy testrész, hogyha le van vágva. Ha nem kapcsolódsz Krisztus testéhez, elhal az életed egy idő után. Nem tudsz növekedni. Szükségünk van arra, hogy kapcsolódjunk Krisztus testéhez. Szóval ez volt a második nap. Második nap este pedig Zsani beszélt arról, a harmadik hasonlatról, a szőlő és a szőlőtőnek a hasonlata, hogy amikor a gyülekezethez kapcsolódunk, Jézus erejéhez kapcsolódunk. És egy nagyon izgalmas üzenet. Nagyon izgalmas. Ugyanis, amikor kapcsolódsz a gyülekezethez, a helyi gyülekezethez, egy erőt kapsz arra, hogy változz. Mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy változzunk. Szerintem mindenki most, ha kicsit őszinte magával, tud valami olyan tulajdonságára gondolni, ami azt mondod, hogy ó, én ebből szeretnék megváltozni. Tudom, hogy ez nem jó az életemben. És tudjátok, hány ember próbálja megváltoztatni az életét, megváltoztatni a körülményeit, megváltoztatni önmagát, de hadd mondjam el, egyetlen egy közösség sem képes arra, hogy hosszú távon megváltozz, hogy megváltoztasd önmagadat. Egyedül egy hely, ahol képes vagy változni, ez pedig a gyülekezet. Amikor kapcsolódsz, mint szőlővesző a szőlőtőhöz. És hallgassátok meg majd ezt a tanítást, fantasztikus volt, ahogy Zsani erről beszélt. A negyedik hasonlat pedig arról beszéltem én vasárnap egy héttel ezelőtt, hogy a gyülekezethez, mikor kapcsolódsz, akkor Isten családjához kapcsolódsz. És ennek az üzenetnek a lényege az volt, hogy ez egy hívő ember számára ez az első és legfontosabb dolog az életében. Amikor újjászületsz, Istennek adod az életedet, az első dolog, amire szükséged van, az egy szellemi család. Egy szellemi család nélkül egy keresztény árva. Ez ugyanolyan, mikor megszületik egy kisbaba, ő automatikusan részévé válik az emberiségnek. De addig nem válik családtaggá, amíg valaki haza nem viszi a kórházból, igaz? Amikor valaki megfogja, hazaviszi, akkor válik családtaggá. Mi az elsődleges fontosság egy kisbaba életében? Egy család. Hogy tudjon növekedni, hogy tudja valaki táplálni, hogy tudjon erősödni. Mi a legfontosabb egy keresztény számára, mikor megtér és újjászületik? Egy család. Egy szellemi család, amiben majd megtanulsz imádkozni, megtanulod, hogyan olvasd a Bibliát, később megtanulod ezeket a szellemi dolgokat, de elsődlegesen nem egy bibliaórára van szükség egy kereszténynek, nem is egy bibliára van szükség, azt mondom, nem is imára van szükség elsősorban egy kereszténynek, amikor megtér, hanem egy családra. Egy szellemi családra, ahol tud növekedni. Ahol szépen majd megtanulja az évek alatt, hogy hogyan kapcsolódjon Istenhez, hogyan növekedjen az élete, hogyan erősödjön, hogyan tanulmányozza a Bibliát, hogyan elmélkedjen Isten igéjén. Amen? Ez az, amire szükségünk van. És arról beszéltem egy héttel ezelőtt, hogy minden családtagnak van egy feladata a családban. Mindannyiunknak vannak felelősségei a családban. És arról is beszéltem, hogy ne csak egy látogató legyél itt a gyülekezetben, hanem válj családtaggá. Azt a kihívást szeretném nektek adni elétek, hogy ne csak egy látogató legyél, aki bejössz és kívülről szemléled a dolgokat, a dicsőítést, az egész közösséget, és csak eljársz, hanem bátorítalak arra, hogy tedd meg azt a lépést, hogy látogatóból családtaggá válsz. Látogatóból családtaggá válsz. És ez azt jelenti családtaggá válni, hogy elköteleződünk egymás felé. Ezt jelenti, hogy családtaggá válni. Nem csak Isten felé, hanem egymás felé is. Elkötelezzük magunkat egymás felé, hogy bátorítjuk, hogy szeretni fogjuk egymást, hogy erősíteni fogjuk egymást. De ebben most nem akarok belemenni, mert elprédikálnám a Zsaninak az idejét, mert ő fog ma beszélni. Én csak felvezettem a témáját. De ami miatt ezt elmondtam, hogy összekössük a mai üzenetet ezzel a 4 nappal. Ugyanis mi az elsődleges felelősség egy családtagnak a családban, Isten családjában? Hogy minden családtagot szeressük. Minden családtagot szeressük. Ez a mi felelősségünk. Ez a felelősség egy családtagnak. És a Biblia beszél erről. Mindjárt meg is keresem nektek ezt az igét a Bibliából. De a jegyzetetekben, az utolsó oldalon, ott is van. 1 Péter 2.17. Isten családjában minden testvéreteket szeressétek. Még egyszer. Isten családjában minden testvéreteket szeressétek. Szóval a mai nap arra gondoltam, hogy annyira jó lenne beszélni arról, hogy mit jelent szeretni. A szeretet az, ami összetartja a családtagokat. A szeretet az, ami összetartja a kapcsolatainkat. Ez a legfontosabb. Azt írja a Biblia, hogy ennél fontosabb nincs. És ez az, ami összetartja a testrészeket. Ez az, ami összetartja a templomnak a köveit. Ez az, ami összetartja a szőlőt, a szőlőveszővel. Ez az, ami a kapcsolatok legfelső foka. Ha szeretnél kapcsolódni, egyszerűen csak szeress. A kapcsolódás legmagasabb foka a szeretet. És ez az egyetlen, ez a ragasztó, ami összekapcsol bennünket. Nem kell túlbonyolítani. Viszont a mai nap megkértem a Zsanit, hogy ő beszéljen arról, hogy mit jelent szeretni. Mit jelent őszintén szeretni és önzetlenül szeretni. Hogy megtanuljunk mi is, mint gyülekezet. Oké, készen álltok erre? Készen álltok? Akkor kérlek, hogy fogadjátok szeretettel a Zsanit most.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket még egyszer, most így innen. És szeretnék is rögtön egy igét felolvasni, és belekezdeni rögtön ebbe a témába. A János Evangélium a 13. részből fogjuk olvasni a 34. 35. verset. Jegyzeteteken is ott van. Jézus mondja ezt az igét. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást. Ahogyan én szerettelek titeket, nektek is úgy kell szeretnetek egymást. Arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Tudjátok, Jézus ugye nincs jelen most ezen a földön fizikális, testi formában. Nem tudjuk úgymond így megfogni, vagy megölelni. De néha azt gondolom, hogy mindannyian vágyunk arra, hogy annyira jó lenne úgy Jézussal beszélni. És tudjátok, nekem volt olyan időszak, mikor azt mondtam, hogy annyira jó lehetett a tanítványoknak, hogy találkoztak Jézussal, beszéltek Jézussal, és ott volt Jézus mellettük, és közel volt hozzájuk, és annyira úgy vágytam abba az időszakba úgy vissza. És egyszer csak Isten szólt hozzám, hogy Zsani, én közelebb vagyok hozzád most, mint akkor. És akkor így gondolkoztam, hogy hát ez hogy? És akkor elmondta, hogy hát a Szent Szellem benned él. Én benned vagyok, nem melletted vagyok, hanem benned vagyok. És tudjátok, Jézus ma közelebb van hozzánk, mint eddig bármikor. Ő benned él, bennünk él. Ha elfogadtad Jézus Krisztust, mint megváltódat, akkor azt mondja az ige, hogy a Szent Szellem beköltözött a szívedbe, és ő benned él. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztus benned létrehozta az ő erejét, az ő békéjét, az ő hitét, és az ő szeretetét. Az ő szeretete van bennünk. Ez az a szeretet, amely feltétel nélküli, amely önzetlen. Teljesen önzetlen. És ezt a címet adtam az üzenetnek, hogy önzetlenül szeretni egymást. Önzetlen, feltétel nélküli szeretet. Azt mondja ez az ige, hogy ahogy én szeretlek benneteket, olyan szeretettel szeressétek egymást. Tudjátok, hiszem azt, hogy ez az önzetlen, feltétel nélküli szeretet kapcsolja össze a sejtjeinket, kapcsolja össze a testünket. Ez az, ami éltet, és ez az, ami bennünket is képes egy testé tenni, mint gyülekezet. Tudjátok, az isteni szeretetnek nem számít az, hogy te honnan jöttél, milyen háttérből jöttél, milyen fájdalmakon mentél keresztül, vagy milyen volt a családod, vagy milyen tanuló voltál, vagy milyen munkáid voltak. Az isteni szeretetnek nem számít a te teljesítményed, hogy mit értél el, hogy milyen diplomád van, vagy épp nincs diplomád, vagy milyen iskolát végeztél, vagy nem, vagy milyen sikeres vagy a munkádban, vagy éppen nem. Isteni szeretetnek még az sem számít, hogy hogy nézünk ki, hogy mennyire vagyunk divatosak, mennyire vagyunk elől, mennyire vagyunk népszerűek, mennyire vagyunk populárisak. Egyáltalán nem érdekli az isteni szeretetet ezek a külsőséges dolgok. És az isteni szeretetet az sem érdekli, hogy mennyi pénzünk van. Milyen anyagi háttérből jössz, mit tudsz megengedni magadnak, mit nem tudsz megengedni magadnak, szegény vagy, vagy gazdag. Istennek nincsenek feltételei. Isten szeret. Úgy, ahogy vagy. Miért? Mert ő a szeretet. Ennyire egyszerű. Nem azért, aki vagy. Ő a szeretet. És nem tud nem szeretni. Isten nem tud téged nem szeretni. Ő a szeretet. És ő csak szeretni akar téged. szeretne betölteni az ő szeretetével, szeretne veled lenni, és szeretné azt, hogyha megtapasztalnánk ezt a szeretetet. És tudjátok, azért soroltam föl ezeket a feltételeket, mert azt gondolom, hogy a mai világ ez alapján választ barátokat. A mai világ az alapján dönti el, hogy kivel akar barátkozni, ki mennyire népszerű, ki mennyire populáris, ki mennyire jó anyagi háttérrel rendelkezik, ki mennyire jó fej, ki mennyire néz ki jól, vele jó mutatkozni, vele annyira nem, ki az, aki szegény, ki az, aki gazdag, ki az, aki szakmailag egy elismert valaki, ki az, aki protekciót tud nekem adni, és aki mondjuk egy szegényebb háttérben jön, vagy megtört szívű, az általában le van nézve, vagy nem is fontos. És tudjátok, Isten szeretné azt, hogyha mi nem így gondolkoznánk, hanem megtanulnánk azzal a feltétel nélküli önzetlen szeretettel szeretni mindenkit, ahogy ő szeret mindenkit. Mindenkit. Szeretném felolvasni a Lukács 6.32-t. Ezt is Jézus mondja. Azt mondja, hogy ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte? Hiszen még a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha csak azokkal tesztek jót, akik veletek jót tesznek, vajon jár-e valami különleges köszönet érte, hiszen ezt még a bűnösök is megteszik. Mennyire igaz ez az ige? Tudjátok, annyira elgondolkodtatott ez, hogy könnyű szeretni azt az embert, aki jót tesz velünk. Könnyű szeretni azt, aki éppen ad, aki kedves, aki jó fej. Könnyű szeretni azt, aki mindig ott van, de azt, aki bánt, mondjuk, vagy azt, aki nehézséget okozott, fájdalmat okozott, vagy mondjuk nem annyira szimpatikus elsőre, vagy nem annyira találjuk meg elsőre a hangot, az már úgy nehezebb, igaz? És ezeken a kapcsolatokon dolgozni, amik egy picit nehezebb kapcsolatokként indulnak, idő, bizalom és sok-sok szeretet kell hozzá. Sőt, azt kell mondjam, hogy lehetetlen. Lehetetlen emberileg szeretni valaki olyat, aki veled rosszat tesz. Lehetetlen. Lehet, hogy meg lehet próbálni, de igazából egy idő után ki fogsz merülni benne, mert az emberi szeretet véges, és nem ilyen. De Isten nem így gondolkozik. Isten mindannyiunkat szeret, és Isten azt szeretné, ha a mi szeretetünk sem lenne szelektív, hanem megtanulnánk mindenkit ugyanúgy szeretni, függetlenül attól, hogy mit kapunk, vagy mit tett velünk az az ember, vagy milyen, honnan jön, milyen háttérből, csak egyszerűen szeretni. Jézus odaadta az életét az egész világért. Az egész világért. Nem csak a keresztényekért, nem csak pár emberért. Jézus mindenét odaadta mindenkiért. És mindenkinek ezáltal örök élete van. Mindenkinek. A kérdés az az, hogy hol fogja tölteni ez az illető az örök életét. A mennyben vagy a pokolban. Tudjátok, Jézus nem volt szelektív az ő szeretetével. Nem mondta azt, hogy meghalok a tanítványokért, vagy nem tudom, érte meg érted, a többiekért nem. Mindenkinek adott egy lehetőséget ezen a földön, hogy közel jöjjön hozzá, közel jöjjön az ő szeretetéhez. És a mai napig Isten jót tesz mindenkivel egyébként. Nem tudom, láttatok-e már olyat, hogy egy nem keresztény ember háza fölött esik az eső, míg a tiéd fölött süt a nap, vagy éppen, nem tudom, egy nem keresztény embernek, mit tudom én, nem kap enni, te meg kapsz. Tehát, hogy Isten nem tesz különbséget. Sőt, ugye sokszor beszél az ige is arról, hogy van, amikor nem keresztény emberek is sikeres pályákat futnak be az életbe. Isten szeretete mindenkit elér. A kérdés az, hogy mi akarjuk-e Jézusnak a szeretetét, és hogy mi hogyan közeledünk egymáshoz. Mi történik akkor, amikor elkezdjük szeretni egymást? Szeretnék egy picit erről beszélni, hogy mi történik akkor, amikor eldönti mindenki, hogy igen, én szeretnék mindenkit szeretni. Én szeretnék mindenkivel egy jó kapcsolatot, egy őszinte, tiszta, szeretetteljes kapcsolatot. Az ige, amit először olvastunk, a János 13.34, a 35. vers azt mondja, hogy arról ismeri majd fel mindenki, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. Az első dolog, ami meg fog történni, mikor mindenki eldönti, hogy önzetlenül és feltétel nélkül szeretjük egymást, az, hogy Jézus Krisztus fizikálisan megjelenik. fizikálisan. Jézus úgy fog megjelenni, hogy te és még valaki például egy szeretett kapcsolatban éltek, egy barátságban, egy őszinte feltétel nélküli barátságban, és mikor az emberek ezt látják, azt fogják mondani, hogy wow, ez elképesztő, ilyet még nem láttunk, ez Isten, ez Jézus, mert ilyen, ez felfoghatatlan, ez különleges, ez nem szokványos, értitek? Szóval Isten, Jézus megjelenik, amikor mi elkezdünk egymáshoz kapcsolódni. És tudjátok, azt gondolom, pontosan ezért, mint gyülekezet, nekünk felelősségünk, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz. És felelősség az, hogy tudunk-e szeretettel kapcsolódni egymás felé. Mert ezért van az, hogy nagyon sokan csalódnak a gyülekezetekben. Azért, mert nem látják igazán azt, hogy szeretnék egymást az emberek a gyülekezetbe, vagy kapcsolódnának egymáshoz, hanem egy vallásos rituálévá válik az egész. Mindaz, ami itt történik, nem ér semmit, ha nem tanuljuk meg szeretni egymást. Ez egy felelősség. És tudjátok, hadd adjak ma értéket számotokra, mert hiszem azt, hogy mindannyiótoknak van valami, és erről beszéltem a táborban is, amit te tudsz adni valakinek, amit senki más. Mindannyian hordozunk valami olyan szeretetet belül, amivel, ha szeretjük a másikat, egy szükség betöltődik, és valami dolog megváltozik a másik emberben. Azért mondom ezt, mert ahogy a Zoltán is beszélt a táborban erről, mi egy test vagyunk, és a testnek különböző testrészeinek mind más és más a funkciója. És tudjátok, annyiszor láttam már ilyet a gyülekezetben, hogy volt egy probléma, és oda akartam menni, mint vezető segíteni, és nem tudtam. Ha hisztek, hanem nem tudtam. És azt éreztem, hogy nem tudok segíteni azon az emberen, nem változnak meg a dolgok. És egyszer csak jött a gyülekezetből valaki olyan, akire sose gondoltam volna, és közbelépett, és megoldotta 2 perc alatt a problémát. És azt mondtam, hogy wow, na ezért kell mindenki. Nagyon sokszor azt hiszük, hogy hát majd a vezetők, ők úgyis mindent jobban tudnak, vagy megoldják, vagy hát majd, mit tudom én, ő, mert ő már annyira rég keresztény, meg ilyenek. Nem. Ez a valaki, aki közbelépett, ez egy olyan valaki volt, akiről azt gondolom, hogy egyikőtök se gondolta volna. Nehéz háttérből jött, nehéz sorsú volt, és pont ő kellett pont ezért abba a szituációba. Mert ő volt az egyetlen, aki bele tudta képzelni magát abba, hogy mi megy ez az ember keresztül. Értitek? Szóval szükség van mindenkire. Szükség van mindannyiunkra. És tudjátok, hiszem azt, ezt is mondtam a táborban, és azt gondolom, hogy nagyon sok ima téma, azért ima téma még, mert valaki nem állt föl, és nem töltötte még be. Isten nagyon sokszor azért nem válaszol azonnal ima témákra, mert vár. Vár arra, hogy ki lesz az, aki feláll, és oda megy, és lesz az ő teste, az ő keze, az ő lába. Isten megtehetné, hogy egyet csettint, és minden szükségbe van töltve, de Isten nem akarja ezt, ő meg akarja tanítani, hogy hogyan kell kicsi Krisztusoknak lenni, hogyan kell az ő keze és az ő lába lenni. Szóval igenis hiszem azt, hogy van neked valami, amire várnak az emberek, amire vár valaki, hogy betöltsd, hogy adj. És tudjátok, a legfontosabb dolog még, amit ennek kapcsán meg kell értenünk, az az, hogy szeretet nélkül semmi nem ér semmit tényleg. Az 1 Korintus 13 azt mondja, hogy bár angyalok nyelvén szólok is, vagy profétálok, vagy ismerek minden titkot, vagy minden tudást, de szeretet nincs bennem. Semmi vagyok. Semmi. Tudjátok, teljesen mindegy, hogy én milyen jól vezetem például a dicsőítést itt a színpadon, vagy mennyire jó hangom van. Ha nem szeretem az embereket, ha nem szeretlek benneteket, ha a hétköznapokban nem élem meg a gyülekezetben ezt a szeretetet, semmit nem ér az egész. Legyen bármilyen jó hangom, legyek bármennyire elől. Ha most itt beszélek hozzátok, és nem élem meg a szeretet kapcsolatomat veletek, ez sem ér semmit. Sokszor keressük a helyünket, hogy hol az én helyem, hol tudnék szolgálni, hol van az a pozíció, amit be tudnék tölteni, és hiszem azt, hogy van, és Isten be akarja tölteni a te talentumoddal a gyülekezetnek bizonyos pontjait, de az első dolog, amit mindannyiunknak meg kell tanulni, az a szeretet. Szeretni. ha nem tudjuk szeretni egymást, amikor valaki bejön az ajtón, vagy csak beszélgetünk egymással, akkor semmit nem ér ez az egész. Lehet bármilyen profi, lehetünk bárhol, semmit, de semmit nem fog érni ez az egész. És tudjátok, ha mindannyian őszinték akarunk lenni, szerintem mindannyiunknak szükségünk van erre a szeretetre. Erre az őszinte, tiszta, önzetlen szeretetre. Azért, mert ez az, ami betölti igazából a szükséget. Jó a dicsőítés is, jó egy jó tanítás, jó egy jó kis tábor, de ha nincsenek őszinte szeretet kapcsolataink, belül az ember magányos és üres. És ezért fontos az, hogy kialakítsuk ezeket a kapcsolatokat. És szeretnék nektek mondani most három dolgot az életemből, ami nagyon gyakorlatias lesz, és őszintén remélem, hogy jól fog kijönni és bátorodni fogtok ezen keresztül mindenki, mert azt gondoltam, hogy a legjobban az mutatja be, hogy ezt az egész szeretet dolgot, ha élő példákat hozok, hogy például én hogyan tapasztaltam meg Istennek a szeretetét a gyülekezeten keresztül. Ugyanis nagyon sokszor szerintem nem tudjuk, hogy hogyan szeressünk. Akarunk szeretni, de nem tudjuk, hogy mit tegyünk, mit tudnék tenni, hogy tudjak szeretni, hogy közeledjek valakihez, vagy mit csináljak. És nem akarok arról beszélni, hogy én mit adok, hanem szeretnék arról beszélni, hogy én mit kaptam. És mi volt ez a dolog, ami az én életembe egy ilyen kis megvilágítást adott Istennek a szeretetéből. Mert ezek mind olyan tettek voltak, amiket szerintem azok az emberek, akik ezt tették, fogalmuk nem volt róla, hogy ez az volt. De nekem az volt. És ezért is fontos az, hogy úgy álljunk ehhez a dologhoz, hogy csak tegyük meg, ami a szívünkön van, csak szeressünk, és utána majd a másikban ez lecsapódik. Tehát, hogy nem mindig tudjuk azt, hogy mi történik a másikban egy apró dolgon keresztül, de nagyon-nagyon sok minden tud történni. És az én életemben három ilyen dolog volt, ami nemrég történt egyébként, vicces, de kell a szívünkbe ezáltal egy nyitottság. Beszéltem erről is, hogy ahhoz, hogy szeretni tudjunk, szeretetet kell kapnunk. És tudjátok, viszont nagyon fontos, hogy ez nem egy olyan dolog, hogy előbb megvárom, hogy kapjak szeretetet, és majd utána adok szeretetet. Ha én vártam volna azt, hogy bepillantást nyerek az Istentől jövő szeretetből, akkor évekig nem adtam volna semmit. Szóval ez nem jön így, ez embereken is múlik például, szívem múlik például. A lényeg az, hogy mi kezdjünk ezt szeretni, és utána Isten automatikusan fog hozni embereket az életedbe, akik neked adnak valamit, amiről azt mondod, hogy ah, te jó ég, ez az isteni szeretet. Na, de mondom a három példát. Az első dolog, igazából egy Berlinben egy lányjal történt. A Géza egy évvel ezelőtt volt először, vagy nem először, de egy évvel ezelőtt volt Berlinben, és ott ugye, hát beszélt több vezetővel, stb., és ének abban az időszakban egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül. Igazából rengeteg kérdés volt bennem, így a vezetéssel kapcsolatban, és annyira az volt bennem, hogy ezek olyan problémák, amikhez így nagyon most senkihez nem tudok oda menni, mert szükségem lenne valakire, aki előttem jár ezekbe a dolgokba, így mint vezető. És Géza látta, hogy mennyit küzdök, és mikor kiment Berlinbe, akkor ott volt egy lány, aki ott vezető volt, és csak így annyit mondott neki, hogy hát van a feleségem, akit szintén ki szeretne hozni, hogy lássa ezt az egészet, ami itt történik, mert annyi kérdés van benne, és annyi vívódás, harc, és tudja azt, hogy ha itt lenne a feleségem, és én, akkor megértenék egy csomó mindent, illetve szükségem lenne ezekre a kapcsolatokra, amik ott vannak, hogy adjanak az életembe. És ez a lány azt mondta, hogy figyelj Géza, én szeretném felvenni a kapcsolatot a Zsanival, szóval ha benne vagy, akkor add meg az elérhetőségét, és akkor én felveszem. És akkor a Géza is így döbbenten állt, hogy tényleg? És mondta, persze, tényleg. És akkor hazajött Berlinből, és akkor mondta nekem, hogy hát akkor van egy lány, aki majd fog keresni, ne lepődj meg Berlinből, és hogy vele tudsz majd beszélgetni. És akkor én így, mi van? Tök ismeretlen lány, azt se tudom, ki az. De ami legjobban megdöbbentett, hogy ő se tudja, hogy én ki vagyok. Azt se tudja, hogy nézek ki, milyen háttérből jövök, milyen ember vagyok, hogy mennyi pénzem van, mennyi pénzem nincs, hogy mennyire gázok a problémáim, vagy mennyire nem. Fogalma sincs róla. Tehát a Tini, úgy hívják ezt a lányt, ő semmit nem tudott rólam. Semmit. Tehát, hogy egy képet nem mutatott neki a Géza rólam. És ő úgy döntött, így látatlanba, hogy ő a barátom akar lenni. És ő segíteni akar nekem. És ez volt az a pont, amikor így nem tudtam mit kezdeni ezzel a helyzettel, és így elkezdtem egy kicsit így pityeregni, hogy wow, hogy van valaki, aki ilyen látatlanba barátom akar lenni. És ez úgy kicsit tanított is engem, mert nagyon sokszor úgy túlagyalom a dolgokat én is, hogy hát neki biztos nincs szüksége rám, vagy hát ő meg jól van, el van vele, és akkor úgy keressük, hogy kinek a barátai tudnánk lenni, de igazából én csak azt mondom, hogy csak döntsd el, hogy valaki barátja akarsz lenni, és szeresd. És ennyire egyszerű, nem kell ezt túlagyalni. És Tini megmutatta nekem Istennek ezt a feltétel nélküli szeretetét, amikor valakit úgy tudok szeretni, hogy teljesen mindegy, hogy néz ki, milyen háttérből jön, milyen problémái vannak, milyen kérdése van. Én csak valakinek a barátja akarok lenni. Csak arra bátorítok, hogy legyél valakinek a barátja. Legyél valakinek ott. Akarj valaki életében jelen lenni. Akár több ember életében is. De csak döntsd el, hogy teljesen mindegy ki az az ember, csak ott akarok lenni, csak vele akarok lenni. És mikor ezt fogják megtapasztalni az emberek, hogy wow, csak szeretnek úgy, ahogy vagyok. Csak azért, aki vagyok, akkor ez egy ilyen kis szikrát fog mutatni Istennek a szeretetéből. A második példa, amit el szeretnénk mondani, és remélem jól fog kijönni, és érteni fogjátok, mert a táborban igazából nagyon sokan láttatok ezt a szituációt, és ezért nem titok, hogy kiről van szó, az a Szonyával történt eset, amikor vett nekem egy különleges ajándékot, ugyanis én, tudjátok, mostában bejöttek divatba ezek a nagy úszó gumik, ezek a flamingó, unikornis, ananász, pizzaszelet, mit tudom én, ezek a nagyon nagy ilyen kis úszógumik, és hát én beleszerettem egy flamingósba. És én nagyon régóta akartam egy ilyen flamingós úszógumit, de tudjátok, hogy ez nem egy olcsó dolog egyébként, aki nem tudná, ez azért úgy drága. És úgy voltam vele, hogy igazából szerintem soha nem fogok magamnak ilyet venni, mert mindig másra kell a pénz, meg mindig van valami fontosabb, tehát most annyira nem szükséges egy ilyen flamingó az embernek. És viszont a táborban, amikor ott voltunk, az étterem mellett volt egy másik épület, aminek a lépcsőjén folyamatosan ott villogott egy ekkora flamingó. És én állandóan azt bámultam, és egyfolytában mondtam, hogy ott a flamingó, mint egy 5 éves, körülbelül tényleg néha úgy viselkedtem szerintem, de nagyon tetszett az a flamingó. És tudjátok, volt a táborban angyalkázás, ami, aki nem tudná, azt jelenti, hogy kihúzunk egy nevet, és annak az embernek, akit kihoztunk, egy napig vagyunk az angyalkái, figyeljük, mire van szüksége, ajándékot veszünk neki, kedveskedünk neki, stb. És a Szonya sutyiban ügyesen kifigyelte, hogy ezt én szeretném. És tudjátok, egyszer csak egyik nap jött valaki hozzám, hogy akkor ezt az angyalkát küldi, és ott volt a flamingó így a kezembe. És megmondom őszintén, teljesen le voltam döbbenve, mert tudtam, hogy mennyire drága ez a dolog. És azonnal meg akartam tudni, ki az angyalkám, próbáltam találgatni, de nem sikerült kitalálnom, és mikor megtudtam, hogy a Szonya, hát ott mindenki látta, elkezdtem sírni, zokogni, hogy a nyakába borultam köve, és mondtam, hogy köszönöm. De tudjátok, itt nem a flamingón van a hangsúly. Nem azon van a hangsúly, hogy lett nekem egy flamingót. Itt a szívén van a hangsúly. Tudjátok, ő 12 éves, és volt egy költségkerete, amivel ő gazdálkodhatott, és ő ezt a pénzt úgy döntött, hogy megvesz, arra fordítja, hogy nekem vegyen egy kedves ajándékot, amit én szeretnék. És megmondom őszintén, hogy ez egy olyan dolog volt, amire én sose gondoltam volna, hogy valaki engem például így szerethet, vagy ennyire fontos lehetek neki. És ez kicsit az özvegyasszonynak a példája, tudjátok, mikor az utolsó kis fillérét is beleadja abba, hogy valakinek örömet okozzon. És itt a szívről szeretnék egy picit beszélni, hogy ez a gyermeki hit, ez a gyermeki szív, amikor nagy lelkű vagyok, és csak adni akarok. És a figyelmesség, tudjátok, nagyon fontos egy kapcsolatban, egy barátságban, amikor eldöntöd, hogy valakinek a barátja akarsz lenni, hogy legyen figyelmes, hogy mire van szüksége. Mi az a szükség, amit be tudnék tölteni neki? Mi az a dolog, amivel örömet tudnék neki okozni? Mi az a kis apró dolog, amivel mosoly tudnék csalni az arcára, és utána csak legyél nagy lelkű. És nézd azt, amit van. Lehet, hogy neked nincs mondjuk pénzed, vagy akármi, lehet, hogy időt tudsz adni. Lehet, hogy szavakat tudsz adni, lehet, hogy hitet tudsz adni, lehet imád tudsz adni, de lehet tudsz adni pénzt. Nem tudom, de azt tudom, hogy amikor nagy lelkű vagy, az emberek érzik, és én azonnal tudtam, hogy ez emögött milyen szív van, és nem a tárgy volt a lényeg, hanem az a szeretet, amit kaptam ezen keresztül, hogy kaphattam egy kis szikrát ismét abból, hogy Isten mennyire szeret bennünket, mennyire feltétel nélkül. És csak ezzel inspirálni szeretnélek benneteket, hogy legyetek nagy lelkűek, mert a nagy lelkűség, amiről a Géza is beszélt, az beszél, ahhoz nincsenek hozzászokva az emberek, nincsenek hozzászokva, hogy nagy dolgokat kapnak, vagy időt kapnak, vagy hitet kapnak, vagy szeretetet kapnak, értitek? Szóval mindenki mindig csak annyit ad, amennyi felesleges, vagy így van neki, de amikor mindent, vagy nagy lelkűen az beszél, és az különleges, és az nagyon-nagyon-nagyon jó. És az utolsó dolog, az pedig szintén a táborban volt. Az egyik este volt egy kis rész, amikor imádkozhattunk egymásért, és oda jött hozzám egy lány a Gyuliből, hogy szeretne értem imádkozni, és átölelt, és tudjátok, van egy dolog az életemben, amiben régóta szeretnék így áttörést, és ez a lány tudja ezt, és oda jött, megfogott, megölelt, és elkezdett imádkozni értem, és elkezdett imádkozni azért a dologért. És ami döbbenet volt, az, hogy elkezdett sírni, miközben imádkozott, és ilyen zokogva kérte Istent, hogy Istenem, kérlek, csak add meg a Zsaninak ezt a dolgot, könyörgök, csak add meg. És annyira furcsán éreztem magamat, hogy valaki ennyire hordozza az én szükségemet, hogy sír érte. És Isten előtt így kiontja ezt a szükséget. És igazából azért volt ez még számomra különleges, mert tudtam, hogy az a lány szintén szeretné ezt a dolgot. És mégis előrébb helyezte az én szükségemet, és nem azért imádkozott, hogy neki betöltse Isten ezt a szükséget, hanem hogy nekem adja meg Isten ezt a szükséget. És annyira furcsán érezte magamat, és kicsit úgy volt is bennem egy olyan, hogy milyen picike az én szívem. Milyen picike az én szívem, hogy én ezt még soha nem tudtam például megtenni, hogy valakiért úgy imádkozok, hogy az ő szüksége, mondjuk ugyanaz a szükségünk, és előrébb rakom az övét. Értitek? Tehát, hogy amikor ilyen önzetlenül tiszta szívvel hordozzuk egymást, és nem, sose felejtem el, hogy egyszer volt vele még régebben egy ilyen beszélgetésünk, amikor neki egy öröme volt, nekem pedig egy fájdalmam. És én próbáltam vele örülni, ő pedig próbált velem együtt sírni. Nagyon vicces volt. És akkor így mondtam neki, hogy figyelj, az én örömöm a te örömöd. És ő azt mondta vissza, hogy oké, de az én fájdalmam a te fájdalmad. És tudjátok, annyira erős volt akkor ez a két mondat, ami azt gondolom, hogy életre összekapcsolt bennünket. És tudjátok, szeretném ezt a mottóját adni ezeknek a szeretett kapcsolatoknak, amik itt a gyülekezetben vannak, hogy legyen egymás öröme az örömünk, de egymás fájdalma, egymás fájdalma. És amikor megtanulunk egymással néha gyászolni, de egymással örülni, abba van egy óriási erő, és főleg akkor, amikor neked mondjuk örömöd van, a másik sír, hogy vajon te picit lejjebb tudsz adni az örömödből, és figyelni a másikra, és felhúzni, miközben a másik lejjebb ad a gyászból, és megtanul veled örülni. Értitek? Ez a csodálatos kiegyensúlyozása ennek az isteni kapcsolatnak. Gyönyörű, tökéletes, és tényleg azt kell mondjam, hogy természet feletti. Ilyet még soha nem tapasztaltam meg sehol, és nem is fogok, mert tudom, hogy ilyen csak itt van, és itt lehet. Szóval szeretnél benneteket ezeken a történeten keresztül bátorítani, hogy merjünk szeretni. Merjünk feltétel nélkül szeretni. És én szeretném továbbadni ezt a szeretetet, amit én kaptam nektek. És remélem, hogy ez így inspirált benneteket arra, hogy miben más az isteni szeretet, mint a földi szeretet. És csak menjünk úgy Isten elé tényleg most a következő percekben majd, hogy csak engedjük meg, hogy ő betöltsön a szeretetével, és akár a szívünkre helyezzen embereket, hogy ki felé szolgálja, kinek legyek a barátja, kinek adjak dolgokat. De ahogy mondtam, ezt igazából nem kell annyira túlagyalni, viszont hiszem azt, hogy Isten tud szívünkre is helyezni embereket, akiknek így tudjuk a terhét hordozni.